Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Holoda Attila, energetikai szakértő. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen a meghívást, sziasztok!
Azt mondta Szijjártó Péter ma reggel, miközben bejelentette, hogy a Barátság kőolajvezeték ukrán megtámadása miatt kitiltjuk ennek a támadásnak a vezető parancsnokát Magyarországról, vagy hát a kormány kitiltja. Ő egyébként feltetőleg a magyar származású parancsnok egyébként, de azt mondta a külügyminiszter, hogy a Barátság nélkül nem oldható meg a kőolaj szállítás Magyarországra. Így van ez?
Hát röviden válaszolva nem. Hosszabban válaszolva én azt gondolom, hogy a Szijjártó Péter tudatosan mond ilyen félrevezető dolgokat. Alapvetően azt kell látni, hogy Magyarországra két nagy kőolajvezeték érkezik. Az egyik ugye a Barátság, ez a klasszikus, még a szocializmusból örököltük, de szintén a szocializmusból örököltük, még a jugoszláv időkben megépült Adria kőolajvezetéket, amely alkalmas arra, hogy bármiféle zavar esetén besegítsen, akár teljes egészében kiváltsa Magyarország kőolajellátását, feltéve, hogyha akarjuk, és itt az akaraton van a dolog, nem sokkal inkább a kérdés, nem azon, hogy lehet-e fizikailag, vagy nem lehet fizikailag, meg lehet oldani. Most sem jön a Barátság kőolajvezetőkről, még mindig kőolaj, és mégis termel a finomító. Persze hozzá lehet tenni, hogy a finomítóknak úgy általában, főleg egy ilyen nagy finomítónak, mint a Százhalombattai, nagy saját tartályparkja van, ahol saját maga tartalékol, illetve vannak úgynevezett stratégiai tartalékok. Egyébként minden fejlett országnak van ilyen. Közös elhatározás volt az, hogy stratégiai tartalékot hoznak létre, és ez a stratégiai tartalék zavar esetén szintén besegít. De hát a legfontosabb kérdés az, hogy vajon az Adria kőolajvezetéket azért tartjuk-e fönt, vagy azért van-e csak, hogy ahogy a MOL vezérigazgatója mondta, azért, hogy ezzel tudjuk revolverezni az oroszokat, és hogyha az ár tárgyalásra kerül sor, akkor mindig van egy alternatív lehetőség, és akkor lejjebb tudnak menni az ára, vagy azért tartjuk, hogy valóban ellássuk onnan a magyar, illetve a szlovák finomított kőolaja.
Amikor arról beszélünk, hogy akarat kérdése, hogy más útvonalon jöjjön be a kőolaj, akkor ez egy azonnali megoldást jelentene, vagy azért az akarat és a között, hogy ez megvalósul, eltelne annyi idő, hogy azért valamiféle kiesés feszültséget okozna a kőolaj leállás, Barátságkőolaj vezetése?
Én azt gondolom, mivel ezen az Adria kőolaj vezetéken jelenleg is van áramlás, tehát nem úgy van, hogy ott van egy nagy lifeg, egy üres vezeték, és akkor azt még föl kéne gyorsan tölteni, ebben van kőolaj, és ebben van áramlás, és valamennyit már beszereznek, hiszen maga a MOL elmondta, hogy nagyjából 30-35%-át már most is a két nagy finomító teljes kapacitásának más típusú olajjal látják el, és nem urali típusú olajjal. Ugye urali típusú olaj érkezik a Barátság kőolajvezetéken, gyorsan hozzáteszem, hogy az Adrián is érkezhet urali kőolaj, amennyiben orosz kőolajat vásárolnak tengeri szállítással, valamilyen úton módon, és azt utána az Omisájli kikötőből fölnyomják ezen a szivattyú állomáson keresztül. Tehát nem kell azért annyira várni arra, hogy azonnal meginduljon az áramlás az Adria vezetéken. Persze mögé azért kereskedelmi ügyleteket kell tenni, és ez ebből a szempontból lényeges. Tehát, hogyha valakinek van valamilyen irányba egy kereskedelmi szerződése, és az a Barátsághoz kötődik, a másik irányban meg kisebb volumenekre van szerződése, akkor természetesen ezt a szerződéses volument ezt növelni kell, de én azt gondolom, hogy egyáltalán nem vennénk mi fogyasztók észre, hogy Magyarországra nem érkezik kőolaj, vagy érkezik.
Hogyha holnap egy ukrán találat éri a Barátság kőolaj vezetéket, és leáll, és örökre leáll, akkor mi történik a magyar ellátással?
Hát akkor újra kell szervezni a dolgokat. Ugye nagyon lényeges az, hogy hol éri ez a találat az ukrán vezetéket. Gyorsan hozzáteszem, és akkor egy picit oszlassuk el a félelmet, nem a csövet támadják. Soha. A csövet nagyon nehéz támadni, ugyanis az föld alatt van. Viszont a csővezetéken vannak úgynevezett szakaszoló állomások, vannak szivattyú állomások, vannak elosztó központok, ahol föl kell jönni a felszínre, hiszen ezeket az elosztási manipulációs rendszereket ott tudják megoldani. Ilyen ez az unyecsai elosztó központ is, ahonnan egyébként több irányba indul el vezeték, tehát nem csak a barátság jól a irányába. Nem véletlen egyébként, hogy az ukránok pont ezt támadták, hiszen sokkal fontosabb elosztó központ ez annál, mint sem egy sima szivattyú állomást érne találat. De hogyha mondjuk véglegesen le tudnák rombolni, akár mondjuk ezt a központi csomópontot is, akkor is először mindig az a helyreállításnak a, mert sose adják fel a helyreállítást egy ilyen esetben. Tehát nem tudják annyira tönkre tenni, hogy ne kezdjenek neki azonnal helyreállítani, és nyilván mivel a csővezetéki kapcsolatok oda vezetnek, tehát ott fogják a helyreállítást is végrehajtani, hogy aztán most mindegyik csővezetéket meg tudják-e csinálni, és mindegyikre tudnak elegendő szivattyú kapacitást, ez más kérdés, de én nem tudok elképzelni olyan szituációt, hogy annyira véglegesen szétbombázzanak mondjuk egy ilyen csomópontot, hogy aztán ne lehessen helyrehozni. Persze nem biztos, hogy egy-két napon belül, meg nem is egy héten belül, hanem mondjuk akár néhány hónapon belül, de az a néhány hónap az nyugodtan áthidalható más megoldással. És ahogy említettem, ugye és ez az állandó polémia, hogy akkor most az Adria vezetéken érkezhet annyi kőolaj, mint amennyit a MOL két nagy finomítójának, a pozsonyi és az ászalombattai finomítónak szüksége van. Ugye azt kell tudni, és a MOL az rendszeresen mond ilyen borzasztó nagy számokat, hogy neki 14 millió tonna szállítására van szükség. Ez a két finomító utoljára 13 millió tonna olajat 2013-ban dolgozott föl. Azóta soha nem érték el, még a 13-at se. Többnyire olyan 11-12 millió tonna közötti mennyiséget dolgoz föl ez a két finomító. Ebből a nagyobb mennyiség a Szászalombatta, a kisebb a pozsonyi finomító. Azaz egyrészt nincs ekkorára szükség. Másrészt nem véletlen, hogy van ez a polémia és vita mondjuk az Adria kőolaj vezetéket üzemeltető Janaf és a MOL között. Ugye a Janaf ki is írta a saját oldalára, ha jól tudom, éppen talán augusztus 2-án reagálva a cáfolatokra, meg arra, hogy nem biztos, hogy tudnak ők annyit, meg minden egyéb, hogy figyelj, együtt próbáltuk ki. Nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, 2023-ban a MOL képviselőjével közösen teszteltük a vezetéket 2023. február elején, és megállapítottuk, hogy a vezeték képes arra, hogy havonta 1,2 millió tonnát juttasson el ebbe az irányba. Az, hogyha megszorozzuk 12-vel, az 14,4 millió lesz. Azaz kijelentette a Janaf, hogy ő alkalmasnak tartja magát arra, hogy ellássa ezt a két finomítót a szükséges mennyiséggel. Itt persze aztán kérdés, hogy mit lehet azokkal az emocionális felvetésekkel kezdeni, hogy azt mondják erre a MOL-ban, hogy de a horvátok megbízhatatlanok. Mire alapozzuk ezt? Tehát volt olyan a múltban, hogy nem tudták teljesíteni? Akartuk? Vagy ugye a másik polémia, hogy mennyibe kerül? Ugye ez egy állandó polémia, ezt szokták felvetni, hogy drága a tranzit díj, mert a horvátok fölemelték durván. Hát én megnéztem ezt a tranzit díjat. Jelenleg az ukránokon keresztüli tranzit díj az olyan 3,4 dollár barellenként, tehát hordonként jár. A horvát tranzit díj meg 2,4 dollár. Tehát olcsóbb, mint az ukrán tranzit díj. A másik, maguk a horvátok is bejelentették, hogy a tranzit díj számításának a módja az teljesen nyilvános, a MOL-lal közösen egyeztették ezt, és a MOL-nak nem voltak ezzel kapcsolatosan fölmetései, hogy jól értsétek, egy ilyen vezetéknek van egy saját önálló költsége, ami akkor is van, hogyha a vezetéken nem forgalmaznak semmit. De, és ebből a szempontból nagyon lényeges, minél többet forgalmaznak rajta, annál kevesebb jut egy barelre, azaz egy hordó egységre, tehát ha a MOL kihasználná teljes egészébe, akkor ennél jóval alacsonyabb tranzitdíjat lehetne elérni.
Már most vannak mindenféle információk arról, hogy hogyan drágul a kőolaj és mindenféle termékei, tehát hogyha én döntéshozó lennék, de hát persze nem látunk bele a fejükbe, vagyis hát nem annyira nehéz belelátni, mert azért itt mindenféle politikai okok is vannak, akkor azt gondolnám, hogy mégiscsak jobban megérné átállni egy másikra, már csak azért is, mert hát ilyen bombázások bármikor lehetnek még, amíg tart a háború, és akkor nem éri meg ezt a kockázatot, hogy folyamatosan emiatt emelkedjenek az árak, de hát mi nem vagyunk döntéshozók, csak mondom.
Teljesen igazad van, bár hozzáteszem, hogy ez a fajta támadás nem lökte meg az olajárát nemzetközi szempontból. Tehát a Brent, az gyakorlatilag Brent ára, az nem vette észre, hogy itt most az ukránok megtámadták-e vagy sem. Tehát most is olyan 68 dollár körül van az értéke hordonként. Azelőtt való nap is annyi volt körülbelül az értéke, és ennek egyszerű profán oka van természetesen, mert pontosan látják azt, hogy egyébként nem fogja alapvetően megrengetni a világpiacon lévő olajnak a mennyiségét, ráadásul pótolható is sok esetben, ugye nem annyit termelnek az országok, az olajtermelő országok, amennyit tudnak, annyit termelnek, amennyit ők megállapítanak közösen, például az OPEC tagállamok, és ezt úgy lövik be, hogy nagyjából olyan ár legyen, hogy az nekem megérje. Tehát itt az árképzés, meg összevetni direkt azzal, hogy most éppen milyen pluszköltségek jelentkeznek, az nem ilyen összefüggésben van egymással. Nagyon elcsodálkoznának sokan, hogyha látnák, hogy például a MOL hogy állapítja meg az üzemanyag árat, és abban nem sok köze van annak, hogy ők mondjuk melyik irányból hozzák. Persze lehet azt mondani, mert ugye az egyszerű ember el fogja hinni, hogy de hát a másik irányból akkor az nyilván drágább lesz, és akkor nekünk is drágább lesz, de hát azt azért figyelembe kell venni, hogy valamilyen közös piacon dolgozunk, ahol több más forgalmazó is megjelenik. Nem tudsz nagyon eltérni az áraktól egy ugyanolyan régión belül, mert egész egyszerűen akkor nem fog hozzád menni vásárolni senki.
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója mostanában sokat foglalkozik energiával, és megírta, hogy egyrészt ez a leválás, és ő a MOL közleményére hivatkozik, az orosz olajról az ellátás biztonságot is veszélyeztetne, és megemelni az üzemanyag árakat, és ír arról is, hogy az adóbevétel, amit a orosz uráli Brent típusú két olaj közötti különbségből extra profit adón keresztül beszedett a költségvetés, az egy nagyon jelentős összeg, tehát ez nagyon fontos volt a magyar államnak is, és hát hangsúlyozza azt is, hogy milyen sokba, például 190 milliárdba kerülne átállítani a MOL finomítókat, és még évi 190-230 milliárdba, hogyha teljesen leválna Magyarország az olasz kőolajról. Egyrészt ez így megállja a helyét szerinted, másrészt pedig kinek kerülne ez ilyen sokba, hogyha ilyen sokba kerülne pontosan?
Én azt látom, hogy lassan már én, mint energetikai szakértő felmondhatok, mert minden politikus energia szakértő lesz, Szijjártó Pétertől Orbán Balázsig mindenki marhára ért az energiához, csak ez nem így működik. Ők kapnak adatokat, az adatok azok általában kozmetikázottak, nem, vagy nem feltétlenül árulnak el mindent arról, hogy is történik egy ilyen árképzés. Való igaz, az állam bevétele az úgynevezett extra profit adó révén elég jelentős volt abból, hogy nagy volt a különbség az urali és a Brent típusú olaj ára között. Ugye most persze lehet azon dobálózni, hogy de most mennyi éppen a különbség, borzasztó nehéz látni, hiszen hivatalosan nem nagyon kereskednek az urali olajjal, nem hivatalos kereskedés van, illetve tőzsdén kívüli kereskedés, ugye a MOL maga tőzsdén kívül kereskedik, nem tőzsdén vásárolja az urali olajat, hanem direkt módon a kinti orosz országi kapcsolataitól megvásárolja, de nagyjából azt lehet mondani, hogy elég jelentős diszkontot tud elérni a MOL már önmagában azért, mert vásárol évi 8-10 millió tonna olajat az oroszoktól, de erre azért az oroszok is adnak egy komoly diszkontot, és a különbözetből beszedett adóbevételre lehet azt mondani, hogy én, mint energia szakértő, ugye mindig ezt szoktam megkapni a kommentelőktől, hogy nekem miért fáj az, hogyha az államnak nagyobb lesz a bevétele. Alapvetően azért fáj, mert azt látom, hogy az állam bevétele az nem oda megy, ahova kellene.
Ennek az orosz államnak is közben nagyon
Nyilván egyrészt az orosz államnak is, ez egy nagyon érdekes szituáció egyébként. Van egy olyan oldal, amelyik folyamatosan követi azt, hogy a háború kitörését, tehát 2022. február 24-ét követően milyen bevételhez jutottak az oroszok hozzá a fosszilis energiahordozókból. Hát 800 milliárd felett van az, amit az oroszok világszerte kaptak ezért, és ebből az Európai Unió fizetett körülbelül 210-215 milliárdot, ennek jelentős része nyilván tőlünk is ment, de ebben benne van a földgáz, benne van a kőolaj, benne van az LNG-ér, benne van a szénér kapott összeg. A dolog érdekessége viszont az, hogy ugyanezen az oldalon az is nyomon követhető, és hogy mekkora mennyiséget értékesítenek, és ott látszik, hogy a 2022. februárját hoz képest. Az orosz értékesített fosszilis energia hordozó mennyisége nagyjából 20-25%-kal kevesebb. És azt mondja az ember, jó, hát kevesebb, stb., de majd drágában adják meg. Ugye mindig ezt szokták mondani, hogy akkor majd a Kína meg India megveszi tőlük, és az látszik, hogy itt a bevételt is figyelik, ott viszont közel 50%-os a visszaesés. Azaz, a nagy megsegítő India és Kína az bizony nagyon erősen kihasználja az oroszok szorult helyzetét, és jóval kisebb a bevétel annál, mint például korábbi időszakban tudtak ebből az oroszok kapni. Azaz anyagilag sem jár jól egyébként nyilván ezzel a mostani szituációval az orosz állam, de neki minden pénz számít. Hát voltak már ilyen országok, akik szankció alatt mondjuk úgy, hogy minden fillérél a legolcsóbban is odaadták a saját terméküket. Hát Irán nagyon régóta operál ezzel, ő ismeri ezt a helyzetet, de hát az irániak is azért elég komoly résztvevői a fekete piacnak. A fekete piacon pedig olajat értékesítenek, leginkább Kínának. Ugye Kína az mindig egy ilyen nagy feneketlen zsák, ahol egész nagy mennyiséget föl tudnak venni, de hát azért ez is korlátos, hiszen Kínának azért van saját magának is fosszilis energiatermelése, alapvetően szén, és erre is alapozza jelenleg még mindig a villamos energiatermelését.
Ha már orosz állami bevételekről kezdtünk el beszélni, a hírek szerint az orosz finomítói kapacitásoknak minimum a 10%-a megsért, mert itt ugye nem csak arról van szó, hogy ez a bizonyos két szivattyú állomás sérült meg, hanem további támadások is voltak. Ez mit jelent a bevételek szempontjából az országnak, ez a 10%?
Nem is csak a bevételek szempontjából, elég összetett kérdés. Oroszországban rengeteg finomító van. Az oroszországi finomítói kapacitás 6,5 millió hordó naponta. Csak hogy érzékeljétek a nagyságrendjét, a százhalombattai finomítónak 160 ezer barrel naponta. Azaz itt nagyságrendileg nagyobb finomítói kapacitásról beszélünk, és itt az ukránok nem véletlenül elkezdték támadni a finomítóknak a legérzékenyebb pontját, magát a desztilláló tornyot, mert hát jól ismerik, hogy egy finomítás hogy működik, ráadásul ezeket főleg a régi szovjet típusú finomítókat, meg az abszolút, hiszen nekik is pont olyan van. És rájöttek, hogy az üzemanyag ellátásban okozott zavarra lehet igazi zavart okozni úgy, hogy egyrészt az orosz állampolgár is megérezze már, hogy amúgy itt van egy háború a szomszédotokban. Lehet, hogy a helyi sajtó vagy a kormány médiától nem hallotok róla eleget, vagy csak azt halljátok, hogy milyen sikeresek vagyunk ilyen szempontból, de bizony azért ez okoz zavart, és egyre távolabbi területeket támadnak meg az ukránok. Gyorsan hozzáteszem, hogy ez az unyacsai csomópontnak, ugye mondtam, hogy több irányba is megy onnan vezeték. Az egyik az ugye az Usluga felé megy, ez az oroszoknak a legnagyobb balti tengeri kikötője, ahonnan a úgynevezett árnyékflottát látják el nyerskőolajja. A másik, a belorusz finomítókat is innen látják el Unyacsa felől, sőt, innen, ezen az uszlugai vezetéken van egy leágazás, Szentpétervár mellett van egy nagyon nagy finomító, hozzáteszem, csak az a finomító önmagában nagyjából 12 millió tonna olajat dolgoz föl, és ez a finomító nagyon lényeges abból a szempontból, hogy az európai területre jutó üzemanyag ellátásban szerepet játszon, és ugye látszik is, hogy már zavar van az oroszok üzemanyag ellátásában, elsősorban a távol-keleti részeken, tehát Kamcsatkából érkeznek olyan videók, hogy napokon át és kilométereken keresztül várakoznak üzemanyagra, tehát látszik, hogy a zavar az fokozódik, de az ukránok meg nem hagyják abba a támadást, és ugye itt két különböző típusról azért érdemes beszélni. Főleg a nem európai területein Oroszországnak még azok a klasszikus régi szovjet típusú finomítók vannak, régi szovjet típusú alkatrészekkel, eszközökkel, nem túl korszerű kihozatallal, nem is nagyon környezetvédelmi szempontból nem is nagyon felelnek meg minden előírásnak. Viszont az európai területen Oroszország korában, még a háborút megelőzően is nagyon rászállt arra, hogy üzemanyagot értékesít. Tehát exportál nem csak nyerskőolajat, hanem üzemanyagot, főleg dízelt egyébként. Ahhoz, hogy Európába tudjon dízelt eladni Oroszország, nyilvánvaló, hogy meg kellett felelni a minőségi előírásoknak. Azaz, ezek a finomítók itt az európai területen, főleg nyugati alkatrészekből, nyugati technológiával lettek felújítva, hogy megfeleljenek a minőségi elvárásoknak, és mivel a szankciók érintik ezeknek a finomítóknak a pót alkatrész ellátását is, ez bizony nagyon komoly zavart okoz nekik.
Arról nagyon sokat beszéltünk az elmúlt években, hogy azért az orosz hadseregnek a lehetőségeit nagyban befolyásolja az, hogy Oroszország nyersanyagból mennyi bevételre tud szert tenni. Ezzel függ össze nyilván az, amit most az ukránok csinálnak. Mennyire csökkenthető akár ezzel a módszerrel a bevétel, akár Donald Trump valamilyen vámjaival. Éppen az emlegetett Orbán Balázs hívja föl arra a figyelmet, hogy hát itt milyen kétszínűség van, hiszen nem csak Magyarország vásárolja az olcsó orosz olajat, hanem például Indián keresztül Ukrajna is, meg az Európai Unió többi tagállama is.
Itt azért van megint egy félremagyarázás, és nyilván a politikusok szeretnek leegyszerűsíteni dolgokat. Az egészen, tehát két különböző dolog, amikor én az orosz olajat átcímkézem, és nyers olajként eljutatom mondjuk Magyarországra, vagy Franciaországba, vagy Belgiumba, vagy akárhova, vagy India megvásárolja nagyon olcsón, ugye, ahogy az előbb említettem, majd ő földolgozza, mert hogy Indiának hatalmas finomítói kapacitásai vannak, és üzemanyagot értékesít. Gyakorlatilag azt csinálja, mint a MOL. Tehát ő is üzemanyagot értékesít, és nem a nyersolajról beszél. Ez két különböző dolog. Azt nyilván India úgy döntött, hogy ő ezt a szankcionálást, ezt nem veszi nagyon komolyan, vagy legalábbis azt látja, és ebből a szempontból lényeges, hogy tud-e akkora hasznot elérni az üzemanyag forgalmazáson, mint amennyivel őt vámmal sújtja, például extra vámmal sújtja a Trumpi ugye lépés, hogy akkor felemeljük először volt 100%, meg 500%, mindenféle számokat dobálóznak, de a lényeg az, hogy valóban szükség van plusz üzemanyag ellátási mennyiségre, hiszen korábban, ahogy az előbb is említettem, Oroszország jelentős üzemanyag, feldolgozott üzemanyag beszállítója volt Európának, dízelből elképesztő mennyiséget hozott, és ugye az orosz finomítók, ahogy te is említette, Eszter, mondtad, hogy nagyjából 10%, én 17, minimum 17%-ról tudok. Tehát az egy borzasztó nagy szám, hogy annyi károsodott, annyival kisebb az a kapacitás, amit ki tudnak bocsátani. India meg azt mondta, hogy ezek a, főleg a távol-keletiek, azok mindig könnyedén becsusszannak abba a résbe, ami hirtelen a piacon szabadon marad. Ők is úgy döntöttek, hogy akkor mi értékesítünk üzemanyagot. Tehát ezért ebből a szempontból ez nem farizeus, vagy legalábbis farizeus az ő szempontjából egy olyan állam nevébe beszél, aki egyébként orosz olajból előállított üzemanyag kereskedik, és az abból lévő bevételt elrakja, és ő mutogat Indiára. A másik, ami nagyon lényeges, ugye ugyanezt szokták felvetni az LNG kapcsán. Persze, mi nem veszünk LNG-t, de titokban azért vesz Franciaország is, meg mondjuk Belgium, és mindig ezt a kettőt szokták felhozni. Én megnéztem ezeket az adatokat. Franciaország és Belgium összességében, amennyit LNG-t vásárol, az nincs a fele annak a gázmennyiségnek, mint amit Magyarország vásárol. Tehát lehet itt mutogatni, meg azt mondani, hogy de más is vesz. A kereskedő az olyan, és ugye a kereskedők lelkiismerete, mondjuk úgy, meg a morálja az nem, vagy nem feltétlenül van mindig átitatva azzal az európai értékekkel és a kultúrához való ragaszkodással, meg hogy elítélem az agresszort. A kereskedők egyszerűen gondolkodnak, hogyha én nem vagyok letiltva valamiről, és azon én hasznot fogok tudni elérni, akkor én azt megteszem. Vagy hogyha le vagyok tiltva, és mondjuk vámmal sújtanak, ahogy mondtátok, akkor meg fogom számolni, hogy melyikkel járok jobban. Ha vám túllépi azt a haszon lehetőséget, amit én el tudok érni, akkor nem fogom csinálni. Ha nem lépi túl, akkor meg fogom csinálni, kis haszon is haszon, ugye, ahogy szokták mondani.
És szerinted India hogy fog számolni? Milyen változás lesz most így a büntető vámok?
Én azt gondolom, és India jelezte is, hogy egyelőre ő marad ezen a pályán. Ő jobb hasznot tud elérni jelenleg az üzemanyag értékesítésben, mint hogy nagyon komolyan venné. Ráadásul azért indiai termékek Amerikában olyan nagyon nincsenek. Az azt jelenti, hogy attól, hogy Donald Trump kivett mondjuk Indiára, teszem föl egy 500%-os vámot, gyorsan hozzáteszem, ha ő rá kiveti, akkor ránk is kiveteti. Hiszen mi is orosz nyersolajat vásárolunk. Persze tudom, mi barátok vagyunk, megmondta a főnök, hogy aztán tényleg barátok-e, vagy se, az mondjuk egy ilyennél azonnal kiderülne, de azt mondta India, hogy figyelj, én az amerikaiaknak nem fogok üzemanyagot forgalmazni. nem érdekel a te 500%-os vámod. Az európaiak meg, ha rá vannak szorulva, és van üzemanyag vásárlása igény, akkor meg fogják tőlem vásárolni, mert egyébként az onnantól kezdve az indiai feldolgozott üzemanyagban már a molekulárisan nem fognak beköszönni, hogy nincsen minden egyes molekuláról téve egy vörös csillag. Tehát nem tudják, hogy az most orosz vagy se. Indiának van saját olajtermelése is természetesen. Most ember legyen a talpán, aki meg tudja mondani, hogy az most az a molekula, ami Franciaországba vagy hozzánk érkezett, az most orosz eredetűből volt, vagy sem.
És akkor térjünk vissza Magyarországra egy picit. Ugye azok a kormányzati érvek már nagyon régóta, és most is elhangzanak, hogy nekünk, tehát mind a magyar államháztartásnak, mind a MOL-nak, mind a magyar embereknek nagyon megéri orosz olajat vásárolni, meg egyébként orosz gázt is, most behozhatjuk picit a gázt is, hogy ez tényleg így van, és tényleg annyira megéri, és akkor kérdezem is, hogy kinek éri meg annyira, hogy ezt annak ellenére csináljuk, hogy egyébként az Európai Unió céljaival is szembe megy, hogy egyébként finanszírozunk vele egy agresszort, és hogy egyébként ezeket az útvonalakat, ezek az útvonalak egy háborús övezeten, egy háborúba lévő országon keresztül mennek, tehát nyilván ez egy veszélyes helyzet, akkor is, hogyha nagyon megéri. Ennyire megéri, és kinek éri meg ennyire?
Ugye ez egy nagyon kulcskérdés, amit most föltettél, mert ugye mindig azt halljuk, de ez nekünk nagyon megéri, és olcsó, stb., és akkor ez segít nekünk. Most, hogyha az ember mondjuk csak az üzemanyag árakat nézi, és összehasonlítja más országokével, akkor azt mondja, hogy hát olyan nagyon nem éri meg. Tehát nem nagyon látjuk, hogy itt urali olajból lenne. Olcsóbb, sokkal olcsóbb urali olajból. És azért gondoljatok bele, a háború kitörését követően volt időszak, amikor az urali és a brenti olajár közötti különbség meghaladta $35. És nem éreztük a benzinkúton. Hozzáteszem, nem is olyan egyszerű egy ilyen piacon, mert hogy nem ez alapján állapítják meg az árat. Ugye az előbb is említettem, hogy az üzemanyag ár megállapítás az a jegyzési árakhoz igazodik sokkal inkább, és nem arról szól, hogy bármelyik MOL felső vezető, mit tudom én, Bájernál is volt, ül egy francia kockás lapon, és elkezdi összeadogatni, hogy ennyiért vettem, ennyi volt a tranzit, és akkor ennyiért fogom tudni adni, hiszen a jegyzési ár egy adott régióban az nagyjából azonos. Azaz, nem fogunk sem nagyon durván olcsóban, sem nagyon durván drágában értékesíteni üzemanyagot, mint ahogy azt a konkurencia teszi. Éppen azért, mert akkor el fognak tőlünk menni. Azaz, valójában, amikor arról beszélünk, hogy ez az olcsó üzemanyag, vagy olcsó nyersolaj, és akkor itt a nyersolajról beszélünk. Az mennyire jó nekünk, az azt jelenti, hogy jó a magyar államnak, aki az így származó bevételeit tudja Isten, hogy hova költi, szemmel láthatóan nem a szociálpolitikára, nem az oktatásra és nem az egészségügyre, sőt még csak nem is a MÁV-ra vagy a közutakra, hiszen arra más költ pénz. Tehát igazából lehet erről beszélni, hogy a magyar államnak ebből kevesebb pénze van, de mi nem látjuk ennek hasznát, hogyha mondjuk ez kiesik. A másik, ami nagyon lényeges, a MOL. Ugye a MOL ezen borzasztó nagy nyereséget tud elérni, nem véletlenül 2022, még külön adóval együtt is, ráadásul ugye itt azért integrált olajvállalatról beszélünk, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a termeléstől egészen a végső értékesítésig és mondjuk a petrokémiai feldolgozásig az egész értékláncot uralja. Ez a legjobb kép és a legjobb taktika ahhoz, hogy én az összes elemétből ki tudjam szedni a hasznomat. Van is haszna rendesen a MOL-nak. Vannak olyan időszakok, amikor nagyon fölmegy az olajára, akkor mit tudom, bányászati terület nyer sokat, hiszen ő akkor abban érdekelt. Amikor nagyon lemegy, akkor meg mondjuk a finomítói területen lehet sokat nyerni rajta. Tehát mindig egy integrált olajvállalat ki tudja egyensúlyozni a saját nyereségét. De az látszik, és ugye itt, ha már az Orbán Balást megemlegettük, meg ezt a 120 milliárdot, hogy annyit kéne fordítani erre, a MOL az idén a tavalyi eredménye után 220 milliárd forint osztalékot fizetett ki. Az azt jelenti, hogy az egy rekordösszegű osztalék, és ennek az osztaléknak ráadásul egy jelentős része az állam által összegrundolt alapítványokba került, ugyanis 25%-nyi részesedés van ezekben az alapítványokban, amit ugye a magyar állam jótékonyan odaadott ezeknek az alapítványoknak, 50 milliárd forint került az alapítványokhoz. Azaz, megint nem a fogyasztóhoz került. Tehát a fogyasztó az valahogy mindig kimarad ebből a jaj, de jó nekünk, hogy olcsón tudunk orosz olajat vásárolni, jaj, de jó nekünk, hogy olcsón tudunk mondjuk fillérekké vásárolni most éppen orosz gázt is, mert az oroszok a gázzal ugyanígy vannak, hogy csak vigyétek, mert van egy hosszú távú szerződés, az egy dolog, de egyébként a szerződésen felüli mennyiségre már nem azok az árak érvényesek, azaz pillanatnyi árszabályozás alapján gyakorlatilag fillérekkel lehet orosz gázt venni, meg is teszi egyébként a magyar gázkereskedő, amit utána aztán nem, vagy nem feltétlenül a magyar fogyasztóknak fog eladni, hanem ott fog eladni, ahol a legtöbbet fizetnek érte. Akár Nyugat-Európába, akár Ukrajnába.
Ha már hosszú távú szerződés, jön egy következő kormány, tegyük fel, és szeretne diverzifikálni, akár leválni. Most Magyar Péter pont ezt ígéri, hogy 2035-ig az orosz energia függőséget felszámolja. Milyen lehetőségei vannak, amikor itt van ez a nagyon hosszú távú szerződés?
Ugye a hosszú távú szerződés a földgáz ellátásra vonatkozik, ez egy 2021-ben kötött 10+5 éves, azaz 15 éves szerződés, és ez a hosszú távú szerződés, ez jelenleg nem, vagy nem feltétlenül előnyös számunkra, hiszen ez azt jelenti, hogy minimum 4,5 milliárd köbméter földgáz kötelezően az oroszoktól kell átvenni. Ezek általában top szerződések, azaz take or pay, vagy fizest ki, vagy vidd el, de az árat kapjuk meg érte. És ez azt jelenti, hogy ugye ez korábban gyakorlat volt. A hosszú távú szerződéseknek van egy nagyon nagy előnye természetesen, az ellátás biztonság szempontjából nagyon jó. Viszont, mivel hosszú távra kötendő, nagyon nehéz a különböző feltételeket felülvizsgálni. Ha éppen mondjuk most tényleg ad abszurdum, mondjuk jön egy új kormány, és akkor hirtelen mindenkinek felújítják a házát, és a gázfogyasztása 40%-kal lecsökken, akkor mit fogunk kezdeni a hosszú távú szerződésből ránk eső kötelezettséggel? Hát majd meglátjuk. Most azt látjuk, hogy ez a 4,5 milliárd köbméteres kötelező mennyiség, amit mondta a hosszú távú szerződésben, ez bőven lefedi a magyarországi lakossági, azaz az egyetemes szolgáltatói körnek a fogyasztását, ami egyébként érdekes módon 2021-hez képest már jelentősen csökkent, éppen a rezsicsökkentés csökkentésének csúfolt rezsinövelés kapcsán az emberek elkezdtek odafigyelni a gázfogyasztásra, közel 20-22%-kal csökkent a fogyasztás, jelenleg olyan 3,5 milliárd körül van most a lakossági fogyasztás, azaz már ezen felül is van egy többlet, amit azért veszünk meg, csak hogy legyen. Persze lehet a piacon értékesíteni, szó se róla, de hogy milyen lehetőségeink vannak kiváltani, hát a gáz esetében nem ennyire bonyolult a kérdés. Ugye az olaj tagadhatatlanul bonyolult. Jelenleg két vezetékünk van, abból kiesik egy, mondjuk a Barátság, akkor felét elveszítettük. Két vezetékből egy vezeték nem vezeték, ugye, ahogy szokták mondani. Borzasztó nehéz, mert akkor azon bármilyen, akár műszaki meghibásodás is lehet, hogy pótolod, persze van stratégiai készlet, de azért a kockázat benne van. A földgáz esetén viszont gyakorlatilag minden országgal össze vagyunk kötve. Szlovénián kívül, de már a szlovén vezeték is épül. Ez azt jelenti, hogy része vagyunk az európai integrált földgázrendszernek. Azaz gyakorlatilag bárhonnan, bármilyen irányból tudunk földgázt vásárolni, és kapaszkodjatok meg, vásárolunk is. Tehát azért, hogy mindenki azt mondja, hogy azért veszünk az oroszoktól, mert ők a legjobbak, értem. De akkor miért vesztek most például Ausztria felől? Vagy miért vesztek a románoktól? Vagy miért vesztek LNG-t, mert ugye ez is kiderült az elmúlt időszakban, hogy vásárol LNG-t is az MVM. Hát persze, azért, mert a diverzifikáltság az egyfajta biztonságot jelent, hogyha az egyiknél zavar van, vagy éppen meg akar zsarolni az újabb ár, akar árat, akar emelni, stb., akkor legyen mihez nyúlnom. És ugye, amiről a miniszterelnök 2018-ban, hát én nem tudom, emlékeztek-e rá, akkor ő bejelentette, hogy 2022-re le fogunk válni az orosz gázról, mert majd a román gázok hozzánk érkezni. Hát Hát tudod, egy picit csúszott a dolog, meg volt benne egy nagyon téves elképzelés, én nem tudom, ki informálja a miniszterelnököt ilyen ostobaságokról, de hogy miért gondolja azt egy magyar miniszterelnök, hogyha a románoknál felfedeznek egy mezőt, az mind Magyarországra fog jönni az ott termelt gáz. Tehát, hogy egyszerűen nem értem a logikáját, tehát, hogy miért gondolják ezt. Ezzel együtt a románok például nagyon aktívak lettek európai export tekintetében, és egyre nagyobb mennyiséget szállítanak Magyarországra, vagy Magyarországon keresztül más nyugat-európai fogyasztókhoz, tehát megérezték az európai piacnak az ízét, meg a, mondjuk úgy, hogy az előnyeit. Ebből következően azok a vezetékkapacitások, amelyek ugye a határkeresztezésnél át tudják hozni, azok elkezdték Magyarországon is fejleszteni. Egyrészt fejlesztették a szlovák-magyar irányt, elsősorban ugye a szlovákok igényei miatt, hiszen jelenleg a szlovákokhoz már csak rajtunk keresztül tud jönni, vagy egyébként Csehország, Németország felől tudnak kapni földgáz. A román kapacitás szintén elkezdték fejleszteni. Ez eredetileg 1,5 milliárd köbméternyi áteresztő kapacitás volt. Akkor, amikor a miniszterelnök bejelentette, hogy majd 4,5 milliárdot mi fogunk kereskedni, akkor ez a kapacitás még csak másfele tudott átengedni. Tehát őt ez nem nagyon zavarta, de hát mondjuk a műszaki kérdések nem nagyon szokták őt érdekelni. Ez jelenleg föl van emelve, most már 2,7-nél tartunk, tehát azért durván emelkedik, mert hogy van rá igény. És ha van rá igény, az azt is jelenti, hogy a Magyarország ilyen szempontból mondjuk felértékelődő tranzit szerepe földgáz elosztói szempontból, az egyre jobb. És ne felejtsük el, hogy ezen a déli területről érkező gázvezetéken, ugye, amit török áramlatnak hívnak, nem vagy nem feltétlenül csak orosz gáz jöhet, az azeri gáz is jöhet erre. És ugye ezek a közép-ázsiai országok, amelyeket korábban ugye a Szovjetunióban eléggé, mondjuk úgy, hogy lenyomva tartottak a központi moszkvai irányítás miatt, az utóbbi időben elkezdtek kinyílni. Tehát látják ők is, hogy van egy rés, ahol be tudom tenni magam, ugye nem véletlen, hogy Kazaksztán, Azerbajdzsán elsők között jelezték, hogy ők is szívesen részt vennének ebben a földgázellátásban. Most már az egyébként zárt és nagyon bonyolult politikai berendezkedéssel működő Türkmenisztán is jelezte. Ne felejtsük el, a türkmén földgázkészlet a világ negyedik legnagyobb földgázkészlete, tehát hatalmas földgázkészlet rendelkeznek, és ők is elkezdték mondani, hogy hát esetleg a törökökön keresztül ők is szívesen részt vennének ebbe. Azaz képesek vagyunk arra, hogy például akár orosz gáz nélkül is teljes egészében más gázforrásokból megoldjuk Magyarország földgázellátását.
Na de hozzuk le ezt a földre. A Magyar Nemzetben ma egy hosszú cikk szól arról, hogy háromszor annyiba kerülne a rezsi a magyar háztartásoknak, hogyha Magyar Péter tervei megvalósulnának. A kérdés ez, hogyha vagy akár teljesen, vagy akár részlegesen, hiszen azért felelősen azt mondani, hogy a hosszú távú gázszerződés majd nem lesz, szerintem azt politikus nem mondhatja, ha tudja, hogy esetleg még kormányra is kerül. Szóval, hogyha részben leválna Magyarország, kevesebb orosz energiát használnánk, akkor az kijelenthető, hogy ez biztosan többbe kerülne a végén, vagy az államháztartásnak, vagy a fogyasztóknak, vagy ez nem olyan egyértelmű.
Amikor a miniszterelnök először elkezdett erről beszélni, amiről most a Magyar Nemzet beszél, akkor volt 2,5-szeres, aztán volt 4-szeres, aztán 3-szoros, mindig dobálóznak ezekkel a számokkal. Én meg azt mondom, hogy ember legyen a talpán, aki meg tudja mondani, hogy 2028. január 1-től mennyi lesz a földgáz ára a világpiacon, vagy mondjuk az európai piacon. Tehát ez egy ostobaság és tudatos félrevezetése egyébként a választóknak erről beszélni. Itt azt kell látni, hogy az orosz gáz nem olcsó. Egy szállat nem olcsóbb, mint a többi gáz. Tehát bármivel hülyítenek minket most már évek óta, és maga Vlagyimir Putyin is beszállt ebbe, biztos emlékeztek rá még 2022 legelején, amikor ő kijelentette, hogy ötöd áron adják nekik a gáz. Még mindig van olyan ember, és én még találkozok olyannal, aki ez halál komolyan veszi, és elhiszi, és soha nem volt ötöd ár. Az orosz földgáz árazása az egyértelműen ahhoz az európai tőzsde árazáshoz kapcsolódik, mint az összes többi gáznak az árazása. Hogyha ez igaz lenne, tegyük fel, hogy igazat is mondanak néha, akkor miért vásárol jelenleg az MVM Ausztriából, Romániából, Horvátországból gáz? Mert akkor hülye lenne. Tehát ez nem igaz. Az árak változnak napon belül is. Az egyszerű lakossági fogyasztó ebből nem sokat vesz észre. Egyébként az áramnál még drasztikusabbak a változások. Furcsa is lenne, hogyha a napi árazás kellene figyelnünk nekünk lakossági fogyasztóként, és azt szerint fizetgetnénk, biztos megütne mindenkit a gut. kuta. De itt azért azt látni kell, hogy amikor olcsó valamelyik, akkor azt fogják megvenni. Ha ez éppen az orosz, akkor abból fognak venni. És nyilván kapacitás is kell hozzá. Tehát ez a kapacitás meg a csővezeték adja, amiről az előbb beszéltem. De hogyha a román olcsóbb és van hozzá kapacitás, akkor onnan fognak venni. Hogyha a Horvátországon keresztül érkező LNG az olcsóbb, akkor onnan fognak venni. Tehát van egy ilyen borzasztó erős tévképzet, amit ugye a kormány sajtó is folyamatosan nyom, hogy de hát az LNG az drága. Az előállítása drágább, mint a normál földgázi, bár már az sem minden esetben, mert mondjuk a Szahalini félszigeten kitermelt gáz, mire ide érne Magyarországra, az legalább olyan drága, ha nem drágább lenne, mint az LNG. De gyorsan hozzáteszem, hogy az, hogy mi mennyire drága előállítás szempontjából a termelőnek, a kereskedőnek és a szállítónak, az nem ugyanaz, mint az ár, amennyiért eladom. Tehát az ár, hogyha ott a piacra kimegyek, és többen jönnek ugyanazzal a termékkel, földgázzal, és én velük akarok versenyezni, akkor én nem hiába kezdem el magyarázni a vevőmnek, hogy de hát értsd meg, hát nekem ez nagyon sokba kerül, értem, de a másik meg ennyiért adja. Ja, akkor én is annyira fogom adni. Azaz, az értékesítőnek, a termelőnek, a kereskedőnek kisebb lesz a haszna, mint mondjuk a másiknak, de ezt a fogyasztó nem veszi észre, mert a fogyasztók kegyeiért az eladók versenyeznek, és a fogyasztó, végfogyasztói ár az nem azon múlik, hogy de hát ez nekem nagyon sokba kerül. Tehát ez a mese kérdése, ahogy szoktam mondani, kit érdekel, hogy a paradicsom a szomszéd kertből érkezett a piacra, vagy éppen Portugáliából, vagy Spanyolországból hozták. A paradicsomért ennyi, igen, de még csak nincs magyar színe. De az a lényeg, hogy azon a piacon, ahol sok paradicsom van, az fogja meghatározni az árat. Ez a földgáz esetében is pontosan így van. A földgáz ugyanolyan commodity termék, csúnya szóval, tehát tőzsdén kereskedhető termék, mint az összes többi más.
Még akartam volna kérdezni téged a megújuló energiaforrásokról. Egy percünk van, hogyha egy perc alatt bármit tudsz erről mondani. Azt tudom, hogy egyre több, meg Magyar Péter is idézett adatokat, hogy 2019-ben a villamosenergia 10%-át termelték megújuló energiaforrásból, 2024-ben 24,1-et, és azt mondta, hogy még nem látszik, hol lehet a növekedés felső határa. Te látod, de hol van a növekedés felső határa?
A felső határát nem, én azt gondolom, hogy egyre nagyobb. Tehát sőt, hogyha egy picit kiterjesztjük mondjuk a karbonsemlegesre, amiben még a nukleáris is bevesszük, már jóval 70% felett van a magyar villamos energiában a megújuló és a nukleáris közösen, tehát a karbonsemlegesen előállított. Valóban nagyon nagy a mennyiség már a megújulóra, de még rengeteg potenciál van benne. Én azt gondolom, hogy nem, ma már nem inkább a napelem felé kellene elmozdulnunk, hanem sokkal inkább a fűtés földgáz kiváltó geotermikus energia irányába. Ott van egy hatalmas potenciál, ami még kihasználhatna, itt azért még van mit tennünk, és szerintem fogunk is.
Hát és akkor most kéne elkezdenünk arról beszélgetni, hogy lesz-e Paks 2, de nem fogunk, hiszen az a következő órának lenne a témája, amiben viszont már egy másik műsor lesz, Holoda Attilának, energetikai szakértőnek. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen a meghívást.
S véget ért a mai műsor, elkészítésében segítségünkre volt Balogh Kármen, Studer Dániel, Nemes Dávid és a MÁV-val sikeresen megküzdő Král Kevin. Nagyon szépen köszönjük nekik is, elköszönnek a műsorvezetők.
Eskovics Eszter.
És Elmeszi János. Minden jót!
Reggeli gyors. Nem marad le semmiről.